Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Kormányválság van Romániában, erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Cseke Attila, fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. Beszélgetésünket ma délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Hétfőn borítékolható volt, hogy a Szociáldemokrata Párt küldöttei elsöprő többséggel fogják megvonni a támogatást Ilije Bolozsán miniszterelnöktől. Minek kell ezt nevezni? Politikai kalandorságnak, korrekciónak, felelőtlenségnek? Nagyon-nagyon sok jelzőt aggattak az elmúlt napokban a szociáldemokraták döntésére. Ön minek tartja?
Ebben a román politikai elit két jelentős pártja közötti vitába igazából nem szeretnénk beszállni. Folyamatosan felhívtuk arra a figyelmet az elmúlt periódusban, hogy nem szabad továbbvinni ezt a típusú retorikát. Egyre hangsúlyosabb mondatok, egyre keményebb mondatok hangzottak el az elmúlt napokban, hetekben. Fokozódott a tüzes hangulat a két politikai szervezet, a PSZD és a PNL között. Már pedig mi mindig próbálunk egy kicsit egyensúlyozottabban, hidegfejjel gondolkodni, és hát ha a parlamenti arányokra tekintünk és számokra tekintünk, akkor mi továbbiakban is azt mondjuk, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a négy politikai párt szervezet, ez együtt alkosson kormánykoalíciót, hiszen ez jelent parlamenti stabilitást, megfelelő parlamenti stabilitást a kormányzatnak. Egy nem könnyű periódusban, sem hazai környezetet, ha vesszük, sem nemzetközi környezetet, ha vesszük, nem egy könnyű periódus. Ugye, és a következő 3-4 hónapban az uniós alapok lezárása, lehívása az elsőrendű prioritások közé tartozik Romániában. Úgy gondoljuk tehát, hogy nem hiányzik semmiféleképpen az országnak egy instabilitás. Viszont ugyancsak hideg fejjel, ha elemezzük azt, ahol vagyunk, akkor azt láthatjuk, hogy mindezek ellenére, amit az RMDS mondott, hangoztatott, figyelmeztetett, a politikai üzengetések egyre viharosabbá, akár dühösebbé váltak, és hát igen, borítékolható volt, hogy hétfőn a Szociáldemokrata Párt nagy arányban ezt fogja dönteni, hiszen ezt kommunikálták folyamatosan, akár decembertől kezdve ezzel kapcsolatosan lehetett látni a folyamatos üzengetést és a folyamatos politikai megnyilvánulást. Nincsen más biztos stabilitást ígérő változat, mint az, hogy ez a négy politikai szervezet valamiféleképpen az utolsó utáni pillanatban is megtalálja a közös hangot, megtalálja azt a kompromisszumot, amely komoly stabilitást ígérhet a kormányzatnak. Minden más variánsban, ami a parlamenti stabilitást vagy többséget illeti, szükségmegoldások születhetnek csak, amelyek lehetnek finomabbak vagy durvák, de a parlamenti számok ezt mutatják.
Arról beszéltünk itt, hogy borítékolható volt a szociáldemokraták döntése, de azért titkon többen reménykedtek abban, hogy nem fogják meglépni ezt a szociáldemokraták, tekintve, hogy az ország gazdasági helyzetére is súlyos hatással lesz ez. Felelőtlenség volt a szociáldemokratáknak a lépése?
Minden politikai szervezetnek van ugye belső elemzése, és azzal kapcsolatosan, hogy a szervezet, a párt politikai programja hogyan érvényesül. Ugye ők ezt hangoztatták többször, hogy ezt nehezen tudják érvényesíteni a jelenlegi miniszterelnökkel. Másfelől ugye van az, amit mi folyamatosan hangsúlyoztunk, és nem csak azért, mert kárvallottjai vagyunk ennek a be nem tartott, aláírt szerződés rendszernek ugye 2023. júniusában az RMDSZ-t úgy tolták ki a kormányzásról, hogy aláírt megállapodásunk volt valamiről, és azt a két politikai szervezet, pontosan ez a kettő, a Szociáldemokrata Párt és a Liberális Párt nem tartotta be. Nem csak azért, mert annak kárvallottjai vagyunk, hanem mi magyar emberek úgy különben szeretjük, ha és ha szerint cselekszünk, hogyha valamit aláírtunk, akkor azt tartsuk be. Így hát mi folyamatosan azt is mondtuk, hogy ha van egy politikai szerződés, van egy politikai protokollum, amely a jelenlegi koalíció működésére vonatkozik, és amely azt mondja, hogy 2027 tavaszáig a Liberális Párt jelöli a miniszterelnököt, akkor azt nem szabad felrúgni egyfelől, másfelől el kell fogadni azt, amit eddig 36 év alatt mindig mindenki elfogadott, hogy illetve amikor nem fogadtak el, és ebbe belemásztak, annak politikai következményei voltak, és ugye erre van, a 90-es évek végén volt már egy precedens. Nem szabad egy más politikai szervezetnek megpróbálni elérni azt, hogy az éppen a szerződés szerint a miniszterelnököt adó párt lecserélje, vagy más tegyen miniszterelnöknek. Ez annak a pártnak, szervezetnek a joga. Nem hiszem, hogy a Szociáldemokrata Pártba örülnének jövő év tavaszán, mondjuk azt, hogy ez a rendszer valamiféleképpen újraéled. Nem hiszem, hogy örülnének annak, hogy jövő év tavaszán a Liberális Párt azt mondaná, hogy X-et vagy Y-t, akit jelölne a Szociáldemokrata Párt, azt ők nem tudják elfogadni. Ez nem így működik, így nem működhet, ez egy rossz precedens, habár, mint mondottam, 90-es évek végén ugye már volt egy precedens a demokratikus konvenció kapcsán, és az sem jött ki jól, annak a politikai következményei látványosak voltak, és látványos bukásához vezetett a Parasztpártnak, azzal, hogy ők elfogadták azt, hogy kívülről mondja meg valaki, hogy ki legyen a párt jelöltje a miniszterelnöki székre. Valahogy viszont az érzésünk az, hogy ezeken a szinteken, ezeken a beszélgetéseken túl vagyunk, egy kicsit vagy nagy mértékben eszkalálódott a politikai helyzet, akár egy politikai válságról is beszélhetünk. Fontos lehet itt az államelnök szerepe. Lássuk, hogy az államelnök ezt hogyan gondolja, milyen üzeneteket fogalmaz meg, mit mond a politikai pártoknak, szervezeteknek. Az fontos üzenet volt, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy az AUR kormányzása bejöjjön, de ennél talán határozottabb fellépés vagy komolyabb kiállás kellene a négy párti koalíció mellett. Meglátjuk, hogy a konzultációk kapcsán ezzel kapcsolatosan mi történik.
Most, amikor mi beszélgetünk, a szociáldemokraták járt le a konzultáció a Kotrocsenyi palotában. A konzultáció után Szorin Grindianu elmondta, hogy ők a koalíció folytatása mellett vannak továbbra is, csak hogy más miniszterelnököt szeretnének, az, amiről ön beszélt, hogy tehát hogy jön ahhoz a Szociáldemokrata Párt, hogy megmondja a liberálisoknak, akiknek egyébként az elnökük a miniszterelnök, hogy lecseréljék. Egyébként van okuk elégedetlenkedésre a szociáldemokratáknak? Ők azzal vádolják Ilja Bolozsán kormányfőt, hogy a koalíciós döntések azok nem konszenzussal születtek, és hát Szorin Grindianu mondott egy olyat is, hogy nem elég empatikus Ilja Bolozsán kormányfő.
Minden politikai szereplőnek és minden embernek különben vannak jobb tulajdonságai és kevésbé jobb tulajdonságai is. Ezt el kell fogadjuk egymástól, különbözőek vagyunk, mindenki kritizálható kisebb vagy nagyobb mértékben. A tavalyi pénzügyi helyzet egyáltalán nem volt rózsás, meg kellett hozni döntéseket. Igen, azt helybe tudom hagyni, hogy nem mindig egyhangú döntések születtek. Ennek a nem mindig egyhangú döntéseknek különben az RMDS is volt kárvallottja, amikor az RMDS teljesen mást képviselt egy-egy kérdésben, de mi a politikai szolidaritást, illetve a kormány szolidaritást, a miniszterek közötti szolidaritást azt vállaltuk, és mentünk tovább, próbáltunk rajta igazítani folyamatosan. Mi is voltunk olyan helyzetben, amikor kisebbségben maradtunk, mert a többség éppen ez a két politikai párt más döntött, akár fejlesztési minisztérium hatáskörébe tartozó döntések, irányok, fejlesztési irányok kapcsán, amikor én magam és az RMDS maradt kisebbségben, nem rohantunk azóta azonnal a sajtóhoz, vagy a tévékbe, hogy elmondjuk, hogy milyen elégedetlenek vagyunk, még ha azok is voltunk, hanem vittük tovább a kormánykoalíciót, mert egy kormánykoalícióban kell tudni kompromisszumot is kötni, és igen, van olyan, amikor nem mindig úgy alakulnak a dolgok, és ez minden politikai párttal szervezette megtörténik egy kormánykoalícióban. Ezt el kell tudni fogadni, el kell tudni valamiféleképpen viselni, lehet rajta módosítani, kell rajta módosítani, kell próbálni módosítani, sok párbeszéd kell. Azzal, hogy a párbeszédet valamiféleképpen demonizáljuk, azzal nem fogunk előbbre menni. Úgyhogy azt hiszem, hogy az azért fontos üzenet, hogy együtt képzelje el a Szociáldemokrata Párt is ezt a koalíciót. Ugye a Liberális Pártnak tegnap volt egy határozott mondata, döntése, ha jól értem, hogy ők többet a Szociáldemokrata Párttal nem szeretnének, nem akarnának koalíciót. Innen kell valamiféleképpen visszahozni ezt a két politikai szervezetet arra a szintre, hogy megértsük, hogy van olyan helyzet, amikor az ország stabilitása, pénzügyi stabilitása, az ország gazdasági stabilitása sokkal, de sokkal fontosabb. Ugye nem csak Románia esetében, más országok esetében is, főleg egy olyan helyzetben, amilyenben Románia van, hogy még jelentős deficit van, és a pénzügyi helyzet nem a legmegfelelőbb, hogy finoman fogalmazzak. Nagyon fontos, hogy a politikai stabilitás meglegyen, hiszen ez a pénzügyi nemzetközi piacon komoly eredményeket, negatív eredményeket hozhat, a kamatok mértéke nő, így is komoly vállalásai vannak az országnak a pénzügyi hitelek kapcsán, és ezek is ma ebben az évben úgy tavaly is nagyon-nagyon sokba kerülnek az országnak. Az, ami elromlott 2023-2024-ben, amit ezt a két román politikai szervezet párt okozta elsősorban, az RMDS nem volt kormányon, nem nekünk köszönhető, ami könnyen elcsúszott, azt nagyon nehéz visszahozni, és nem rövid periódus alatt lehet visszahozni. Ehhez viszont nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy jelentős parlamenti többséggel bíró koalíció. Meglátjuk, hogy a többi politikai szervezetek mit mondanak, az államelnök hogyan nyilvánul meg. Még az utolsó utáni pillanatban is, akár úgy, hogy újra gombolva teljesen a kabátot, vagyis egy teljesen új koalíciós megállapodásról beszélve, de le kell tudni ülni az asztalhoz, ez az RMDS javaslata, hogy gomboljuk újra a kabátot, ha kell, ez a négy politikai párt, négy politikai szervezet, kezdjük újra a koalíciós megegyezés felépítését, de persze nem elhúzódva, nem hosszú időre elhúzva ezt a témát, mert stabil kormányzás szükséges az országnak.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a mai napra kész vendége. A hétfőn hivatalosított kormányválság kapcsán beszélgetünk. Azt hangsúlyozta ön itt, hogy újra kell gombolni a kabátot, egy új koalíciós megállapodásra van szükség. Csak hogy kérdés, hogy mindezek után van-e még politikai bizalom a felek között? Vagy lehet csak ilyen technikai együttműködés ezen túl? Szerintem az nem tud működni.
Persze mi nem tudunk belelátni sem az RMDS, sem csak Attila nem tud belelátni a belső politikai helyezkedésbe, illetve a belső értékelésébe egy más szervezetnek, egy román politikai pártnak. Mi csak azt látjuk, ami elhangzik a közbeszédben a politikai állásfoglalások kapcsán. Még mindig vannak kardinális pontok, melyekben teljesen evidens, hogy ma a szociáldemokrata párt és a liberális párt nem tudnak megegyezni, de egy ilyen politikai szervezetnek, bármelyikről is beszélünk, valamiféleképpen meg kell mind a kettőknek érteniük, hogy kell keresni egy kompromisszumos megoldást, kell keresni egy új helyzetben, amely jól lett volna, hogy ne jussunk ebbe az új helyzetbe, de ebbe az új helyzetben is kell találni egy olyan megoldást, amivel tovább lehet menni, mert különben ugye a két román politikai párt vitájából mindig, ahogy szoktuk mondani, két ember, ha vitázik, a harmadik szokott nyerni, vagy két vitázó félből a harmadik jön ki nyertesként. Itt is az a veszély állhat fent, hogy a szociáldemokraták és liberálisok vitájából, ami most már tényleg egy nagyon komoly vitává generálódott, az AUR fog nyerni, hiszen fennállhat annak a veszélye, hogy az AUR az a román politikai belpolitikában erőre kap, a parlamentben több mindenbe bele tud majd szólni, hiszen ha a szociáldemokraták kitartanak határozottan emellett a döntésük mellett, és elmennek ellenzékbe, akkor valamiféleképpen, ha elszakad teljesen a szociáldemokrata párt és a liberális szociáldemokraták közötti mindenféle kapcsolatnak a lehetősége, és teljes kenyértörésre kerül sor, akkor azok a variánsok, amelyek működhetnek ilyen vagy olyan értelemben, bármilyen variáns, ahhoz majd kell valamiféleképpen egyfajta parlamenti jóváhagyás, hogy az szoros lesz, kevéssel lesz, mennyire lesz stabil, az egy teljesen más kérdés, de kormányzás az mindig lesz Romániában, kormány mindig fog működni, ha ideiglenes lesz, akkor ideiglenes kormány lesz, de ha beiktatott kormány lesz, akkor beiktatott kormány lesz, de ha ez a két román politikai párt összedéppenele nem egyezik, és teljesen más helyzetbe kerülnek a politikai palettán, akkor más lesz az, aki majd megpróbál diktálni, és ez ebben az esetben az AUR lehet csak. Ez pedig sem nekünk, az RMDS-nek, sem a románi magyaroknak nem jó. Illetve azt gondolom nagyon komolyan, hogy ez a szociáldemokrata pártnak és a liberális pártnak sem jó, és a Mentsétek meg Romániát pártnak sem jó. Tehát ha azt nézzük, hogy milyen következményekkel járna az a helyzet, ami ma van, és ami, ha ugyanígy folytatódik, akkor ide vezethet, akkor azt hiszem, hogy meg kell legyen az a felelősségtudat mindenkiben, ebben a két román politikai pártban is, hogy megoldást keres arra, hogy ne jussunk oda, hogy egy harmadik nevető diktáljon majd ezentúl sokkal többet a román belpolitikában.
Ha ez a harmadik nevető lesz az a párt, amellyel közösen nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a szociáldemokraták Ilije Bolozsán ügyvivő kormánya ellen, ha visszahívják a minisztereiket, ugye 45 napig kormányozhat ügyvivőként Ilije Bolozsán kormányfő, az RMDS hajlandó ezek után koalícióra lépni a szociáldemokrata párttal, miután összebútoroztak, ha csak egy bizalmatlansági indítvány erejéig is az AUR-ral?
Szerintem ne menjünk annyira előre, hiszen addig, amíg van lehetőség arra, hogy ez a négy politikai pártból legyen egy kormánykoalíció stabil parlamenti többséggel, addig mindent meg kell tenni ennek érdekében. Minden más variáns azután egy teljesen más helyzetet idézne elő. Mi nem szeretnénk semmiféleképpen más helyzetbe kerülni, mint abban, amiben voltunk már kormánykoalíció szintjén, vagyis hogy ebből a négy politikai szerződő pártból áll a koalíció.
Mekkora szerepe van az RMDSZ-nek? Itt említett ön azt, hogy hangsúlyos szerepe van Nikus Ordán államfőnek abban, hogy ő mit fog lépni. Azért a kérdés, mert a központi sajtó arról értesült, hogy Ilija Bolozsán kormányfő ma 13 óra 30 perckor, mi 11 órakor rögzítjük ezt a beszélgetést, találkozni fog Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel, illetve az RMDSZ-jával, és Kelemen Hunor ezek után találkozni fog Szurin Grindianu, szociáldemokrata párt elnökkel is. Tehát az RMDSZ elnöke megpróbál most mediálni a két egymásnak eső fél között, vagy mit látunk most?
Ami az első találkozót illeti, az igen a miniszterelnök kérésére, megrendezésre kerül, erről tudunk természetesen, meghallgatjuk, hogy a miniszterelnök a kialakult politikai válságot, kormányválságot hogyan képzeli el, hogyan gondolja a következő napokat, akár heteket, ha oda jutunk. Ez fontos, de az is fontos, hogy az RMDSZ minden olyan szereplővel próbáljon egyeztetni, próbáljon új helyzetet, az új helyzetben új megoldásokat, vagy az új helyzethez megfelelő megoldásokat keresni, amelyek biztosítanák azt, hogy mégiscsak valamiféleképpen nem egy visszalépésként tekintve, de ez a két román politikai párt együtt maradna kormányon, azzal a veszéllyel, amit hangsúlyoztam, hogyha ez nem így történik, akkor előbb-utóbb egy harmadik nevető fél fog ebből a történetből nyerni, és az nekik sem jó, az RMDSZ-nek sem jó, a románi magyaroknak sem jó, mi ezt nem szeretnénk, de a szociáldemokratáknak és a liberálisoknak sem jó. Úgyhogy az RMDSZ, ami az RMDSZ-en múlik, hogy két szervezet román politikai párt között egyeztessen, illetve megpróbáljon megoldásokat javasolni, keresni, hiszen ilyen periódusokban, amikor ilyen kormányválság van, vagy akkor, amikor kormánykoalíció készül alakulni, akkor fontos, hogy a politikai pártok, szervezetek akár legmagasabb szinten is egyeztessenek. Ezelől mi nem futunk el, az ország stabilitása, illetve a stabil kormányzás megteremtése az nagyon-nagyon fontos az országnak is, de a romániai magyaroknak is, hiszen az instabilitás az mindenkire kihat. Azzal, hogy a kamatok növekednek a nemzetközi hitelpiacon, az lecsapódik az ország pénzügyi helyzetére, és minél tovább tart egy ilyen kormányválság, annál érezhetőbb lehet például ez a folyamat, amit mindenféleképpen, ha rajtunk múlik, el kell kerülni.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a mai napra kész vendége. A belpolitikai helyzetnek az elemzése után beszéljünk picit az ön miniszteri tevékenységéről. Az elmúlt időszakban mit sikerült érvényesíteni kormányon az RMDSZ agendájából, abból a részből, amiért ön felel?
Ugye a legnagyobb kihívásunk az nekünk is, mint a kormányzati szinten, az országos helyreállítási alapnak a beruházásainak a befejezése. Itt volt egy komoly intézkedésünk az elmúlt napokban, hiszen meg tudtuk hosszabbítani miniszteri rendelettel egy hónappal a beruházások kivitelezésének határidejét. Ez azt jelenti, hogy július 31-ig, 2026. július 31-ig kell az önkormányzatoknak, államintézményeknek, kedvezményezetteknek ezeket a beruházásokat befejezniük, a végleges elszámolandó dokumentációt letenni. Persze én mindenkit arra bíztatok, hogy ez hamarabb is megtörténik. Fontos, hogy a teljes dokumentáció kerüljön a digitális platformunkba, minél hamarabb ezeket tudjuk elszámolni. Ne legyenek kiegészítésre szükséges adatok, információk, dokumentációk, mindenkit erre bíztatok. A Fejlesztési Minisztérium az Országos Helyreállítási Alap lehívásában továbbra is az élen van. Ugye 2024 decemberében, amikor átvettük ezt a mandátumot a Fejlesztési Minisztériumban, akkor 15%-os lehívással vettük át. Jelenleg most napra készen 77%-on állunk, szinte naponta tudunk számlákat kifizetni, most már a számlák kifizetése egy pár hetes periódus után történik meg. A kivitelezők számára van egy stabilitás, a pénzügyi hátterünk biztosította, közigazgatási kapacitást megteremtettük, újra teremtettük ebben a minisztériumban. Nincsenek olyan típusú gondjaink, amelyek talán máshol jobban érzékelhetőek, hogy elhúzódnak a kifizetések. Ez fontos is, hiszen fontos az üzenet a kivitelezőnek, az önkormányzatnak, hogy tudunk határidőben fizetni. Fontos az is, amit az önkormányzatok, illetve a kivitelezők el kell végezzenek a következő 3-4 hónapban, hiszen a határidő az határidő, utána egy nappal utána sem lehet már elszámolni semmit, ezeket a munkátokat be kell tudni fejezni, és hát RMDS szempontból ugye az Országos Helyreállítási Alapban fontos beruházások vannak, az erdélyi magyarokat is érintő fontos beruházások, középületek, tömbházak, energetikai felújítása, hőszigetelésétől kezdve kisebb vagy nagyobb településeken közszállítási eszközök, villamosok, autóbuszok vásárlása, mely mindegyik a Fejlesztési Minisztériumon keresztül születik meg, akár biciklutak építése, és sok minden más, de van ugye egy olyan program, amelyet mi indítottunk el, az Országos Bölcsődeépítési Program, a Szent Anna Program, amely egy mondatból indult el, hiszen 2021-ben a kormány programban fogalmaztuk meg először azt a mondatot, amely azt mondta, hogy Romániában országos bölcsődeépítési programot kell indítani, és ebből a mondatból lett aztán technikai dokumentáció, lett annak elfogadása, lett új építkezési normatíva a bölcsődék építésére, lett új program, lett új pályázati kiírás, lett finanszírozás uniós alapból, állami alapból, hiszen mind a két szálon fut ez az országos program, és most 2026-ban ott vagyunk, hogy napra készen 65 ilyen bölcsődét adtunk át szerte az országban, és hetente 2-3-at adunk át minden héten. A nyár közepére el fogjuk érni a 100-as számot, ami azt jelenti, hogy a mai helyzetet figyelembe véve már 4000 új bölcsődei helyet teremtettünk, és a program végén, 2-3 év múlva, amikor mind a több mint 240 beruházás megépül, ennyi bölcsőde van, bölcsődeépítése van jelenleg ebben a Szent Anna programban, akkor azt mondhatjuk majd, hogy több mint megdupláztuk Romániában, az országban a bölcsődei helyek számát, és én azt gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés, már ma is, de akkor is az lesz, hiszen az RMDS a fiatal családoknak akart és akar segíteni, ezzel a gyermekvállalást bátorítottuk, megoldást nyújtunk a demográfiai kihívásra, amely az egyik legnagyobb kihívása az országnak, és amelyre kormányzatnak megfelelő választ kell adni, a megfelelő infrastruktúrát ezzel a kormányzati programmal elérjük. Azt is kiemelném ezzel a programmal kapcsolatosan, hogy nagyon örülünk annak, hogy az erdélyi magyar közösségekben is ez a program megmutatta, hogy nem csak igény van rá, hanem volt megfelelő önkormányzati hozzáállás is, volt partnerség is, van partnerség a magyar önkormányzatok és a fejlesztési minisztérium között. Ez abban is megmutatkozik, hogy a 65 átadott bölcsődéből 9 olyan településen épült meg, amelyben magyar polgármester van, illetve a 65 bölcsődéből 26 olyan bölcsőde van, ahol amely olyan településen lett átadva, ahol jelentős számú magyar közösség él. Tehát nekünk magyaroknak, erdély magyaroknak is fontos ez a program, hiszen a szülőföldön való boldogulást, a megfelelő, stabil körülmények között nevelhető gyermekeknek biztosít modern infrastruktúrát, és teremti meg a családoknak azt a lehetőséget, hogy akár az anyukának a munkahelyére visszatudjon menni, a társadalmi szerepét mindenki maga biztosíthatja a továbbiakban is azzal, hogy gyermekét ott hagyhatja biztonságos körülmények között egy ilyen bölcsődébe, és ez a bölcsőde program, mint mondtam, folytatódni fog a nyár közepére, a 100-as számot is elérjük. Az, amit egy mondatban akkor álomként beírtunk egy kormányprogramban 2020 decemberében, és 21-ben a technikai dokumentációkkal foglalkoztunk, azzal a részével, a munkával, ami egyáltalán nem látványos, amiből akár a társadalom semmit nem látott, csak egyfajta ígéretet arra, hogy dolgozunk azon, hogy ez meg legyen, ez 22-ben beindult, habár volt egy ugye másfél éves, hát egy kicsit lassított folyamat, amíg az RMDS, amikor nem az RMDS vezette a fejlesztési minisztériumot, de gőzerővel tértünk vissza erre a programra 24 decemberétől, és gőzerővel megyünk tovább, mert ez egy fontos közösségi program, nekünk magyaroknak is, de az országnak is.
A kormányprogramban a közigazgatási reformnak a szükségességéről is volt mondat, talán nem is egy. Hogy állunk ezzel?
Volt mondat, de nem olyan mondat van, amely a közigazgatási reformot írja elő. Ugye itt sokkal komolyabb vitát kell, szakmai vitát elsősorban erről folytatni. Az elmúlt periódusban is hangzottak el nagy mondatok, hogy ez mennyiben fog segíteni, ha összevonjuk a községeket, mennyivel lesz jobb. Valahogy én úgy látom ezt a témát, mint egyfajta mágikus megoldást, mert egyesek úgy adnak elő, mint mágikus megoldás az ország összes bajára, problémájára. Ez nem egy mágikus megoldás. Az egyéni választókörzetes rendszerről is azt mondták a 2000-es évek vége felébe is vezett az ország. Két mandátum után meg kellett szüntetni, mert annyira rossz eredményt hozott a társadalom szempontjából is. Éppen tegnap találkoztam a minisztériumban a Cseh Köztársaság szenátusának alelnökével, illetve a szakbizottság tagjaival, és erről beszélgettünk, és megtudtam azt, hogy Csehországban, amely minimum kétszer kisebb, mint Románia, 6200 önkormányzat működik, 6200 polgármesterrel. Minden település saját polgármesterrel rendelkezik, vannak települések, vannak önkormányzatok, amelyek 100-500 ember lakja, és jól működő önkormányzatok. Elég hosszasan beszéltünk erről a témáról. Az elsőrendű probléma az önkormányzati rendszer működésében az nem az, hogy ilyen mágikus álmokat kergessünk, és abban gondoljuk az ország minden bajának a megoldását. Az önkormányzatok működésében egy nagyon komoly pénzügyi reformot kell bevezetni, Ezt már többször hangoztattuk, az RMD ezt többször hangoztatta, hiszen például visszatérve kicsit a csehországi példához, ott azt oldották meg jól, hogy megvannak a megfelelő jövedelmei az önkormányzatoknak, amelyek alapján tudnak működni, és az pedig, hogy milyen vezetőt választunk, azt el kell tudni fogadni a továbbiakban is, hogy az a demokrácia egyik alapszabálya, hogy a helyi közösség választja a helyi vezetőt. Ha netalán rosszul választott, vagy nem váltja be a reményeket, akkor 4 év múlva lehet más valakit választani. De attól, hogy valaki talán nem olyan eredményeket hoz egy önkormányzat vezetésében, mint azt akár egy politikai párt országos szinten elvárja, az nem ahhoz a következtetéshez kell vezessen, hogy azonnal át kell szervezni, és biztos, hogy azt a községet össze kell vonni, mert nem jól működik. Nem, akkor a társadalom, a helyi közösségnek szíve joga, a demokrácia alapszabálya szerint, hogy valaki mást válasszon következőre, aki jobban fog teljesíteni. Nem azt mondom, hogy nem szükséges ennek kapcsán különböző elemzéseket végezni, ezek az elemzések folyhatnak a következőkben is, mindenki ezt a maga elemzését elvégezheti. Azt sem mondom, hogy a 1968-as közigazgatási szervezési rendszer nem szorulna jobbításra, de csak azért, mert fellengzősen nagyon jól hangzik, hogy akkor ezzel a közigazgatási reformmal aztán megoldanánk az ország problémáját, nem oldanánk meg ezzel az ország problémáját, és például a csehországi esetet, illetve helyzetet, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy ennél sokkal több önkormányzati vezetővel, illetve önkormányzattal is vannak jobban működő rendszerek. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy az ok arra nézve, hogy egy-egy önkormányzat, és nem mindegyik, mert van sok nagyon jól működő önkormányzat, ahol jó vezetők vannak, a helyi közösség jól választ, és van egyfajta folytonosság, stabilitás is, ugye több, akár több mandátumos polgármesterekről is beszélünk, minden közegben, a magyar közösség közegében is, és román közegben is vannak nagyon jó példák, de ott, ahol esetleg nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, akkor ott az állampolgárokra kell a továbbiakban is bízni a döntést, illetve még egyszer hangsúlyozom, hogy az önkormányzati rendszerben egy nagyon komoly pénzügyi leosztási reformot kellene bevezetni, erről kellene beszélni, hogy az önkormányzatoknak biztosítva legyenek azok a jövedelmek, amelyek alapján tudnak működni, és nem minden évben a költségvetési vita kapcsán újabb és újabb formulákkal a kormány próbálja visszaosztani ezeket az összegeket. Lehetnek más típusú megoldások is, és olyan megoldásokat kell keresni, amelyek stabilitást hoznak. Az, hogy minden évben erről komoly vita zajlik, és minden évben egy kicsit másféleképpen néz ki az önkormányzatok finanszírozása, az nem hoz stabilitást, és nem hoz folytonosságot. Úgyhogy a közigazgatás szervezése kapcsán én azt gondolom, hogy ha szakmailag nézzük, és nem a hangzatos beszédeket, és hangzatos mondatokat, akkor e felé kell elmennünk. Vannak ilyen és olyan példák Európában, vannak példák, ahol akár kevesebb önkormányzat van, de mint mondottam például Csehországban sokkal, de sokkal több arányaiban, többszörösen több önkormányzat működik, és jól működik, és nem foglalkoznak azzal. Igaz, az igaz, hogy ők például ezt a közigazgatási átszervezést, ami révén 6200 önkormányzat működik Csehországban, azt ők a 90-es évek elején megoldották, tehát mindjárt a rendszerfordulat után oldották meg ezeket, de a megoldás nem az volt, hogy összevonták őket, hanem akár még széllyel is választották, hogy az állampolgár minél közelebb legyen egy önkormányzathoz, minél hamarabb kaphassa meg az illető közigazgatási közszolgáltatást.
Zárásként, miniszter úr, a kampányban többször elhangzott a többet a polgárnak, kevesebbet az államnak. A közszféra reformjával hogy állunk?
Ugye a hetes sürgősségi rendeletben a kormány jelentős pénzügyi megtakarításokról rendelkezett. Ez az állami központi intézmények esetében egy 10%-os személyzeti költségcsökkentést jelent. Teljesen világos számunkra, az RMD számára, hogy a közigazgatásban, központiban, de a helyiben is egy-egy helyen van komoly bürokrácia, és ezt a komoly bürokráciát, ezzel a komoly bürokráciával harcolni nap mint nap kell. Ennek egy jó részét, mindent maximálisan, amit lehet, meg kell belőle szüntetni. És ha igen, az állam kell karcsúsítson a maga szervezetein, a maga intézményein. Éppen ezekben a napokban mérjük fel azt, hogy a központi szinten a minisztériumok, illetve az állami intézmények, hatóságok hogyan viszik majd végbe ezeket a rendelkezéseket, hiszen július 1-től, ezt írja a rendelet, július 1-től egy átlagosan évre leszámolva egy 10%-os költségcsökkentést kell véghez vigyen a központi apparátus, illetve önkormányzati szinten ugye van egy olyan személyzet csökkentés, amely differenciált, és ez fontos rendelkezés, ezt az RMDSZ javasolta, hogy nem mindenkinek ugyanúgy csökkenjen az állások száma, hanem azok, akik eddig is vigyáztak, hogy a saját organigrammájukban nem, akár nem minden állás volt betöltve, vigyáztak a közpénzre, azoknál ez a rendelkezés azt jelentheti, hogy akár nem is kell betöltött állást megszüntetni, nem kell átszervezést csinálni ilyen szinten, hanem az üres állásokat lehet megszüntetni, de vannak olyan önkormányzatok, ahol ez betöltött állások megszüntetéséhez is vezet. Tehát fontos az, hogy az állami apparátus központi helyi szinten hatékonyabban, jobban működhessen, hogy egyre több forrás a beruházásokra, azokra az intézkedésekre maradjon központi és helyi szinten is, amely az állampolgárok közszolgáltatását javítják, az állampolgárok felé való közszolgáltatást javítják, illetve a beruházások kapcsán nagyobb pénzügyi összegeket lehet ezekre fordítani. Ezek az intézkedések július 1-től július 1-i hatállyal lesznek érvényben, ami azt jelenti, hogy ebben a periódusban kell az önkormányzatoknak, illetve az állami központi apparátusnak meghozni a megfelelő törvényes intézkedéseket, hogy július 1-re ide érjünk. Egy szóval az állami apparátus csökkentés, a bürokrácia csökkentése az egy folyamatos feladat, nem egy könnyű feladat, de nem futunk el előle, és az RMDSZ a továbbiakban is ezt fogja képviselni, hogy a bürokráciát minél jobban vissza kell szorítani.
Csáke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztert hallották a mai Napra Kézben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm szépen.